Sziasztok, a Határátkelő podcast sorozata a Los Angeles London Budapest tengely adását halljátok ismét, egészen pontosan ez a második évad első része, továbbra is Tamással Los Angelesből, Londonból Bandosszal, Budapesten pedig a bloggazda Csák Gyulával már tisztára olyanok vagyunk, mint valami Netflix, hogy második évad van.
Jól hangzik, új karakterekkel nem bővültünk.
Nem, egyelőre nem. Senki nem halt meg, nem írtak ki senkit a sorozatból, de nem is jött be senki új, úgyhogy most egyelőre itt vagyunk.
Majd meglátjuk, milyen lesz a storyline ebbe a második évadban.
Hát erősen indítunk, mert hogy ugye most szerda este van, amikor rögzítjük az adást, és arra gondoltam, hogy ha már így alakult, akkor kezdjük azzal, mert ez egy erős indítás, hogy ugye a jó Boris Johnson ledobta a Brexit atombombát. Aki esetleg nem követte volna az eseményeket, röviden arról van szó, hogy a miniszterelnök azt kezdeményezte második Erzsébetnél, hogy a parlamentet október közepéig függessze fel, ő ezt persze jóvá hagyta, mert ezeket jóvá szokta és kell gyakorlatilag hagynia, így megakadályozza a képviselőket a megállapodás nélküli Brexit megakadályozásáról. Bandosz, te most értél haza Londonban, mi a helyzet? Éreznie bármit, vagy bárkit érdekel ez még egyáltalán, vagy már úgy vannak vele, hogy csak legyen valahogy vége ennek az egésznek?
Hát egyelőre még járnak a buszok, meg a metró is, a zombik se üldözik az embereket az utcán, tehát nyugodtan haza tudtam kerékpározni, de tény, hogy azt hiszem ez a mai este, nem sokára kezdődik a 10 órás esti híradó, amikor beszélünk, ez a BBC TV-nek az ászlós hajója, itt vannak a legérdekesebb reakciók, majd visszanézem, és akkor majd legközelebb referálok. De amit már most lehet tudni, hogy hatalmas felháborodás fogadta ezt a lépést. Boris Johnson nem is igazán felfüggesztette a parlamentet, csak elérte ügyesen azt, hogy később kezdődjön meg az őszi parlament, mint szokott lenni, bő egy hónappal később. És arra játszik, hogy így meg tudja akadályozni azoknak a ellene szavazó képviselőknek a koalícióját, akik meg akarják fékezni abban, hogy a no deal Brexit-et végig tudja vinni. Ez gyakorlatilag egy ilyen ügyrendi huszárvágásra rábírta a második Erzsébet királynőt, aki hát eléggé nagy kutyaszorítóban volt. Tehát akkor is bírálják, ha nemet mond, akkor is, hogyha igen mond, ő végül is kivonta magát ebből, és egyszerűen csak rábólintott.
Na most már gyakorlatilag így működik az ország, nem? Hogy az érzésem legalábbis nekem, hogy annyira ketté van szakadva így a Brexit mentén, hogy tulajdonképpen már nagyon nehéz jót tenni, vagy jó lépést meghozni, vagy megtenni, nem?
Hát igen, mindkét oldal egyébként a demokráciával érvel, tehát a Brexit voksolók, illetve a kemény vonalas Brexit szavazók főként azt mondják, hogy megnyertük a népszavazást, még hogyha nem tudom, parányi többséggel is, akkor ezt végig kell vinni. És mi igenis arra szavaztunk, hogy alkú nélkül lépjünk ki minél hamarabb, tehát most már úgy hozzáköltenek dolgokat. A másik oldal meg azt mondja, hogy hűha, hát mi is a demokráciáért vagyunk, de most éppen felfüggesztik a parlamentet, az milyen demokrácia. És hát van egy hatalmas patthelyzet. A múltkor beszélgettünk itt a szomszédról, aki átjött és közölte, hogy ő a Brexit ellen szavazott, de most már akkor csinálják végig minél gyorsabban, és szerinte úgyis végig kell vinni a Brexitet, akár alkuval, akár anélkül, hogyha nagyon kis többség szavazott rá, de hirtelen neki is megfordult a véleménye, feladta ezeket az elveket. Nagyon nehéz itt véleményt mondani. Hát valakinek ezt a patthelyzetet fel kell oldania, hogy őszinte legyek itt ebben az országban ülve, és lehet, hogy Boris Johnson lesz az akármilyen fura és népszerűtlen és etikátlannak tűnő ez a megoldás.
Mennyire fásultak bele ebbe az egész most már 3 éve tartó húzavonába, amiből ugye az elmúlt, hát egy olyan jó 8-10 hónap volt igazán intenzív ebből a szempontból az emberek?
Szerintem nagyon belefásultak, van, aki már nem is akar ezzel foglalkozni, ezért van az valószínűleg, hogy eléggé magas az arány, és nagyobb azoknak az aránya, akik szerint ezt most már be kell fejezni, és ki kell lépni. Egyszerűen már elegük van. Ez olyan, mint egy válás, senkinek nem kívánom, de hát amikor így válásra kerül a dolog, akkor na most akkor menjek, vagy menjél valahogy, és utána majd fölépítem újra az életemet. Lehet, hogy sok ember így gondolkodik.
Tamás, Boris Johnsonnak egyik nagy támogatója az amerikai elnök Donald Trump. Amerikában mennyire téma ez az egész helyzet? Vagy foglalkoznak-e vele napi szinten, vagy úgy különösebben senkit nem érdekel?
Hát a hírekben azért nyilván ma is megjelent ez a mostani történés, de igazából megint ugye a távolság, tehát azért nagyon távol vannak tőle az emberek, én azt gondolom. Azok, akiknek valamilyen kapcsolata van az országgal, nyilván jobban érinti őket, de igazából nem nagyon törődnek szerintem vele, nem nagyon látják, hogy ez valójában mekkora katasztrófa vagy nem katasztrófa lehet akár Európára, akár az Egyesült Királyságra nézve. Ami érdekes, hogy az első dolog, amit olvastam, ugye az a tweet, amit Boris Johnson bejelentésére küldött Trump, és akkor ugye azt írta, hogy hát az Egyesült Királyság kezdi elveszíteni láncait. És akkor hát így gondolkoztam, hogy hát mit tudhat róla ő, hogy ez igazából most ez odaláncolás, vagy nem odaláncolás. Tehát, hogy szerintem úgy általánosságban az embereknek a nagy része nem nagyon tudja, hogy miről van szó, és nem is nagyon érinti, mert hiszen mondom, távol van. Azokat, akik itt élnek, és onnan származnak, azokat nyilván megérinti ez a dolog, hiszen az ő családjukat is majd befolyásolja ez az egész helyzet.
A fodrász nem megbeszélhetik, nem? Hogy éppen mi az aktuális helyzet, mármint Boris Johnson és a Trump. Nagyjából az a fodrászok, hogy elnézem.
Két nagyszerű frizura között lehet választani.
Igen. Reméljük, hogy divatba jönnek majd ezek a frizurák újra meg újra.
Hát itt is lehet kapni a mindenféle partiboltokban ilyen parókákat, amelyek viselése által az ember felöltheti magára ezeket a személyiségjegyeket, hogy így fogalmazzak. Még itt a felség kedvéért csak megjegyezném, mert ezt elfelejtettem mondani, hogy azért eléggé megosztott az ország, ahogy Jussi, te is mondtad, és mostanra már több mint 800 ezeren írtak alá egy petíciót a parlamenti ülésszak elhalasztása ellen, tehát azért nagyon megmozgatta ez a kedélyeket, és felborzolta a kedélyeket.
Az a kérdésem egyébként, hogy pont itt a hírek kapcsán néztem, hogy a képviselőknek van arra lehetősége, hogy valahogy ellene menjenek ennek a döntésnek, tehát ugye a parlamenti ülésszak lezárása és újraindításának, tehát mondhatják az, hogy jó napot kívánok, mi nem akarnánk hazamenni egy hónapra, meg nem akarunk szabadságra menni, hanem szeretnénk tovább dolgozni. Tehát, hogy megfellebbezhető adott esetben a királynőnek a döntése, vagy az aláírása, illetve azt is olvastam, ugye, hogy a házelnök, aki hát a hagyományok szerint ugye nem annyira nyilvánít véleményt, és próbál pártatlan maradni, még ő is ugye felszólalt ebben az ügyben, és pont ez jutott eszembe, hogy talán mondjuk az angol demokráciában a házelnök lehet az, aki mondjuk megvétózhatja ezt a döntést.
Félig meg is válaszoltad, mert alkotmány jogászok bevonásával esetleg meg lehet támadni ezt a dolgot, de valószínűleg a királynőnek a döntését nem fogják megtámadni, tehát akkor elveszíti minden tekintélyét az angol államszerkezet, vagy a brit alkotmányosság. John Bercow parlamenti elnökről meg annyit, hogy őt pedig még a múltkori húzása miatt sokan már pártossággal vádolják, tehát akkor nem akart átengedni valamilyen javaslatot, ami szintén ilyen Brexit ügyben szerintem hozzáadott volna valamit a patthelyzethez, vagy egy kicsit másik irányba billentette volna a mérleg nyelvét. Tehát már őt sem tartják pártok felett álló figurának, egyébként ő konzervatív, de igyekezett valóban nem véleményt nyilvánítani.
Csak kiabált, hogy order, order.
Igen, order, azt kiabálta. Hát ez van, ez a Brexit, ez egyszerűen felforgatta az angol politikát, az angol politikai kultúrát, és az a fajta kiegyensúlyozottság, visszafogottság, kibalanszírozottság, ami idáig jellemezte Nagy-Britanniát, és amiről híres volt, az eltűnt. Tehát mostanra kb. Úgy vagdalkoznak itt is, mint Magyarországon a politikusok és a média szereplők.
Illetve hát még annyi van, hogy amíg ülésezik a parlament, addig megpróbálhatnak egy bizalmatlansági indítványt bedobni a Johnson ellen és megbuktatni, nem?
Ezzel is próbálkozhatnak most a munkáspárt, az ellenzéki főerő próbál kovácsolni egy ilyen lázadó szövetséget a birodalom ellen, és hát most bevontak több pártot, a liberálisokat próbálják, a zöldeket, van egy független, ilyen maradáspárti csoport is, és azt próbálják elérni, hogy egyrészt kérjenek újabb haladékot az EU-tól, tehát hogy rákényszerítsék Johnsont, hogyha nem sikerül egyezmény alapján kilépni az EU-ból, akkor megint halasszák el a kilépést, kérvényezze ezt. Még el akarják érni azt is, hogy kizárják a no-deal Brexit lehetőségét. Magyarul csak egy olyan lehetőség marad, amikor megállapodásos módon léphet ki Nagy-Britannia, és az eddigi történések alapján hát ezt elég nehéz elérni.
Úgy elképzelem, ahogy Boris Johnson azt mondja a Jeremy Corbynnak, hogy Jeremy, én vagyok az apád.
És irányítsuk a galaxist együtt.
Igen.
Foglaljuk már össze, hogy mi mindent veszíthet Anglia, illetve azok, akik ott élnek azzal, hogyha kilép az Európai Unióból. Szóval, hogy mi történik? Ugye sokan apokalipszist vizionálnak, sokan szöges drótos határzárt vizionálnak, sokan, nem tudom, egy ilyen visszazuhanás a középkorba, de valójában mi fog történni, hogyha mondjuk bármelyik forgatókönyv is megtörténik, ami a kilépéshez hát kötődik?
Tényleg gondolsz, elkezdtél vásárolni például? Most ezt tök komolyan kérdezem, hogy tartós élelmiszer, gyógyszer, nem...
Nem, de néha komolyan felmerül benne, hogy itt a eléggé kicsi konyhámnak a sarkában kialakítok egy polcrendszert, és oda elkezdek így konzerveket felhalmozni, ami nem tudom. Az a lényeg, hogy 3 hónapig túléljen az ember, tehát egy zombi apokalipszis, aztán utána megy és feltör egy raktárat, nem tudom, megpróbál túlélni. Arra már számította, hogy ma megindul lefelé a font, és meg is indult. Tehát aki teheti, az ugye ilyenkor fölhalmoz mondjuk eurót vagy dollárt, és próbálja valahogy ezt kivédeni, ezt a helyzetet. Visszatérve a kérdésre, Tamás kérdésére, ha rossz forgatókönyv valósul meg, vagy amit sokan rossznak mondanak, az a megállapodás nélküli Brexit, akkor ugye azonnal beindulnak a vámszabályok, torlódás alakulhat ki a kikötőknél, ahol jönnek át az áruk, gyógyszerekből hiány alakulhat ki, felmetnek az élelmiszerárak, vegzálhatják az utazókat, tehát aki például EU-s állampolgár, vagy egyebek, már most is van erre példa, és félelem, hogy nem igazán tiszta, hogy milyen szabályok alapján jöhet valaki vissza mondjuk egy EU-s útlevéllel, hogy tudják majd megkülönböztetni attól, aki tényleg először jönne Nagy-Britanniába, azokat, akik már mondjuk 5 éve itt élnek, és itt van az otthona. Hogy lesz ez megkülönböztetve? Mert hogy közölték, hogy a szabad mozgást le fogják állítani. Aztán itt van még Írország helyzete, amiről keveset beszélünk az ír szemszögből, de ők aztán igazán nagyot fognak veszteni, hogyha a kamionjaik, amelyek Nagy-Britannián mennek át, 4-szer lesznek ellenőrizve oda-vissza. Hát a földrajz miatt Írország egyébként egy ilyen kutyaszorítóban van. Az Európai Unió úgy tudna megállapodni Nagy-Britanniával, hogyha gyakorlatilag elárulná Írországot, és Nagy-Britannia karjaiba lökné, hogy alkossanak egy gazdasági egységet. Johnson már tette erre utalásokat. Ezzel szemben van a megállapodás alapján történő kilépés forgatókönyve, ami azt vetíteni előre, hogy lenne még mondjuk 2 év, és meg lehetne állapodni valamilyen szabad kereskedelmi egyezményben, ami azt jelenteni, hogy úgymond minden le lenne zsírozva, többek között az ír határ kérdése, és nem is kéne ellenőrizni a határt, mert szabadon mehetnének, jöhetnének az áruk, tehát sokkal puhább landolás lenne. Lehet amellett érvelni, hogy tényleg ez a demokrácia, megszavazták a kilépést, akkor legyen legalább egy ilyen puha kilépés. De a kemény brexitelők egyszerűen nem hajlandók alkudozni, tehát nekik a maximum kell. Az azt jelenti, hogy Nagy-Britannia totális önállósága, hogy mindenben saját maga döntsön, ne legyen semmiféle koordináció, együttműködés másokkal. Ugye az európaiakkal ne legyen vámunió, hanem saját maguk alakíthassák a kereskedelmi politikát. De sajnos a földrajz, meg a történelem, meg egyebek beleszólnak, tehát nagyon megkomplikálják ezt a kérdést. Úgyhogy ülünk is, várunk. Én arra számítok, az élet majd megy tovább, de valószínűleg drágább lesz jóval, és az elején tényleg kiszámíthatatlanabb.
Így a távolból úgy látszik, mintha ez a hagyományos tori munkáspárti, kétpárti rendszer, ez teljesen felbomlott volna, és teljesen más szakadék mentén oszlana meg a brit társadalom most, tehát hogy ez a Brexit, ez mennyire formálta át gyakorlatilag a politikát, meg az emberek gondolkodását?
Hát átformálta a politikát és az emberek gondolkodását is. Tehát korábban jóval apolitikusabbak voltak a britek, nem nagyon érdekelt őket olyan szinten a politika, mint mondjuk a magyarokat. Most azért erről rendszeresen folynak beszélgetések. És az is igaz, hogy erősen megrengette a korábbi kétpárti rendszert, ahol még volt a liberális demokraták, mint harmadik párt, és néha ők valamit tudtak befolyásolni. Ugye most van a Brexit párt például, ami a teljesen kemény vonalas és csak a Brexitre koncentrálók érzelemvilágát fejezi ki. Az európai parlamenti választásokon ők nyertek nagyot, most is azt ígérik, hogy megpróbálnak bezavarni, ha esetleg lennének előrehozott választások. Igazából az lesz a mércéje, hogyha lesznek előrehozott választások, hogy akkor mi történik, akkor fog ez kiderülni, akkor lesz meg a válasz erre. túlzásba vittük a Brexitet, és Amerikával nem foglalkoztunk.
Így van, mi van a...
Egyébként ehhez egy dolgot hadd tegyek hozzá. Pont ez a politikai életnek a teljes felborulása az jellemző itt is. Tehát körülbelül ugye azt gondolom, hogy mindannyian azt tapasztaljuk, hogy kb. Egy időben a világon mindenhol megváltozott ez a hagyományos jobb-baloldaliság, és ugye vannak mindenféle középutak, meg szélsőbb utak jobb és bal oldalon is. Azt gondolom, hogy itt Amerikában is azok, akik hozzászoktak a republikánus és demokrata pártokhoz, vagy a pártok a két nagy tömbnek az ellenállásához, vagy vitájához, azok most teljesen értetlenül állnak azelőtt, hogy mondjuk adott esetben az egyik párt 20-30 jelöltet állít elnök jelöltként, és akkor őket meg kell versenyeztetni egymással. Tehát, hogy nincs ilyen szuperegységes egyik oldal vagy másik oldal se, és ezt nagyon nehezen kezelik az emberek. Mi több ugye ügyes politikusok pedig képesek kihasználni ezt arra, hogy a saját javukra fordítsák, és ugye az az meg is uralkodj elve, az tökéletesen működik. Egy ilyen nagyon érdekes kettősség szerintem az, hogy a sok apró jelöltel, a sokféle véleménnyel vajon a demokráciát szolgálja-e az egész rendszer, vagy azoknak a malmára hajtja a vizet, akik korlátlan hatalmat szeretnének szerezni.
Hát és ugye a végén csak egy maradhat, úgyhogy úgyis az lesz a vége, hogy egy jelölt lesz, aztán majd...
Nyilván,
de előtte nyilván jól össze lehet veszni.
De előtte sokat lehet veszekedni.
Annyira polarizáltá válik egyébként adott esetben mondjuk a demokrata oldal is, hogy végül képtelenek megegyezni olyan egységes programban, ami vetélytársa lehet mondjuk adott esetben a republikánusok. És ugye ez egy, szerintem egy nagyon komoly probléma, hiszen nagyjából egy évvel vagyunk a következő elnökválasztás előtt, és egyelőre még mindig nincsen egy teljesen egységes arculata a demokratáknak, és a republikánusoknak pedig egyszerű dolgok van, hiszen majd ők egyszer csak előjönnek valamivel, nekik van erre idejük, nem kell ezzel igazából szórakozniuk. Hát ez komoly gondokat okozhat szerintem akkor, amikor igazából komolyra fordul majd a dolog, és megint csak ugye a tapasztalat az az, hogy nyilván a választókat különböző szakaszokban tudod csak megnyerni, és hogyha az utolsó pillanatra hagyod azt, hogy mivel szeretnéd őket megnyerni, akkor nem lesz már elég időd azt bepromotálni ahhoz, hogy az emberek valóban abban higgyenek majd. És az utolsó pillanatban elkölthetsz milliárdokat arra, hogy telefonon hívogatod a nem szavazókat, vagy a hezitáló szavazókat, már lekésel róluk. Ez egy nagyon érdekes helyzet minden országban, hogy hogyan lehet ezt a dolgot igazából tisztába tenni, és hogyan maradhatsz mondjuk demokrácia, úgyhogy közben pedig átalakítod a politikai gondolkodást.
Igen, egy kicsit elszaladtak a radikálisok, úgy érzem, hogy teret kaptak, és akkor most szabad mindent bírálni, meg mindent aláásni, meg mindent lebontani. Úgy mondta a demokrata oldalon, például emlékszem, amikor a Trump belekötött a 4 képviselőnőbe, akit osztagnak is szokták magukat nevezni, és hát eléggé szélsőségeseknek állította be őket, és közben nekik volt egy saját magánvitájuk a demokrata párton belül Nancy Pelosi házelnökkel, tehát hogy tényleg ott is van megosztottság. Ők mennek a közösségi médiában, mert ők nagyot mondanak.
Én azt gondolom, hogy ahogy ugye Angliában valahol a politikához való halvérő hozzáállás volt a jellemző, addig azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban meg nyilván rengeteg törvényi és egyéb szabályozás által mondjuk a kisebbségekkel való törődés, vagy a kisebbségekről való véleményt mondás volt egy ilyen kicsit ilyen érzékeny pont. És azt látom, hogy most olyan szinten tudnak elszabadulni az indulatok pont azért, hiszen a politikában is és a médiában is minden szabad tulajdonképpen, hogy gyakorlatilag teljesen etikátlan támadások indulhatnak el, vagy olyan nagyon furcsa támadások indulhatnak el emberek ellen, személyek ellen, és függetlenül attól, hogy ő politikus vagy nem politikus, amit az emberek nagyon nehezen viselnek, hiszen eddig nyugalom volt ebben a dologban. Toleránsabbak voltak mondjuk az átlagnál az emberek, hiszen mondom, hogy törvényileg is, illetve hát valahol egy ilyen belső etika alapján is működött a dolog, de nagyon sok emberrel beszélve azt érzem, hogy ők is teljesen sokkolva vannak azon, hogy milyen típusú támadások indulhatnak el valaki ellen, akár mert más gondol, vagy azért, mert máshonnan jött. Valamilyen más népcsoport tagja például, vagy vallási csoport tagja, és az egészben az a sokkoló tényleg, hogy közben pedig ugye rendszeresen előjön az, hogy Amerika az azért Amerika, mert hogy mindenki máshonnan jön. És amikor ezt valaki a végén kimondja egy ilyen vitának, akkor az emberek, ugye még azok is, akik beleszállnak ezekbe a vitákba, azt mondják, hogy hát igen, végül is tényleg igaz, na jó, de azért folytassuk. És akkor innentől kezdve a dolog eszkalálódik.
Érdekes lenne megnézni mondjuk, hogy 10 évvel ezelőtt mi számított durvaságnak mondjuk a közbeszédben, és ehhez képest hol tartunk ma, szerintem ez eléggé tanúságos lenne. A Los Angeles, London, Budapest tengely második évadának első adását hallottátok Los Angelesből Tamással, Londonból Bandosszal, Budapestről pedig a bloggazda Csák Gyulával. Köszönjük szépen a figyelmet, és jövünk majd a második résszel hamarosan. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.